következő beszélgetésből megtudják, hogy Újbudán a Farkasréti iskolában akadt ilyen fiatal pedagógus.
A Farkasréti általános iskolában beszélgetünk Benkő Zsuzsanna pedagógussal, abból az alkalomból, hogy ő készítette az ünnepi műsort Domonkosné Lőlbach Emma emléktáblájánál a koszorúzási ünnepségre. Ünnepi műsort készíteni nem könnyű feladat. Hogyan kezdtél hozzá? Egyáltalán volt valamilyen inspiráló erő?
A fő inspiráló erő Áment Erzsébet Zsóka volt. Ő volt az, aki megismertetett engem Emmi nénivel, Lőlbach Emmával, részletesebben a könyveink keresztül, aztán személyesen is, ami mellett nem lehetett elmennem. Úgy gondolom, hogy vele együtt nagyon is fel kell, hogy karoljunk. Mindezt azért, mert tanítónéniként dolgozom, és látom, hogy milyen hiányosságai vannak az iskolának most. Ennek nagyon nem így kellene lenni, és erre már az 1910-es években volt nagyon jó példa, hogy ezt hogyan lehetne jobban csinálni. Tehát ez volt a fő, ami miatt én tényleg nagyon fontosnak tartottam, hogy bármi, ami vele kapcsolatos, hozzáfűződik, abba benne legyek, és azt támogassam. Úgy kerültem egyébként a témához, hogy az egyetemen, az ELTE-n pedagógus szakvizsgára készülök, és ez volt az első fél év egyik dolgozata. Választani lehetett nevelési történet tehetségkutatással kapcsolatosan. Ott Heimann Ilona tanárnő szólt egyébként először Emmi néniről. Én nem tudom, hogy egyáltalán tanultam-e valaha róla, vagy hallhattam róla, valószínű nem. De engem annyira meglepett, hogy az 1910-es évektől kezdve volt egy olyan iskola, és volt egy ilyen ember, aki ilyen fantasztikus dolgokat tudott.
Sok mindent felfedeztél, gondolom.
Ami engem legjobban megragadott, hogy akkor hallottam először arról, hogy kooperatív technikákat, de szó szerint, tehát nem csak sima csoportmunka, hanem ennél sokkal összetettebb módon dolgozó kooperatív munkákat csináltak, projektet, és na hát el lehet képzelni, hogy manapság ez mennyire divatos, és akkor az 1900-as éveknek az elején meg ez működött. Tulajdonképpen ez is elgondolkodtatott, hogy a kooperatív technikákat egy amerikai szerzőpáros könyvéből kezdtem el tanulni, aztán utána Benda József neve is felmerült, és az meg aztán szinte sokként ért, hogy micsoda. Hát ennek már itt ilyen gyakorlata volt. Ha ez az iskola megmaradhatott volna, akkor most a mai gyerekek sokkal nyugodtabban, sokkal hozzájuk közelebb illő módon tanulhatnának, és talán nem lenne olyan nagy probléma a figyelmükkel, a motiváltságukkal, a kreativitásukkal, eleve az egész hozzáállásukkal. Mert most, amit látok, ugye sokan már szlogen szinte, hogy a mai gyerekek mennyire mások, meg hogy mennyire kezelhetetlenek, ami nem igaz. Másoknak mások, de nem kezelhetetlenek, csak amilyen világban élünk, és amennyire mi is pörgetjük magunk is a világot, ehhez képtelenek alkalmazkodni. És nagyon sok helyen azt kell, hogy mondjam, nagyon tisztelet a kivételnek, és senki ne vegye magára, aki nem ide tartozik. Ugyanolyan módszerekkel tanítanak, mint 100 évvel ezelőtt, de nem Emmi néniék iskolájában, hanem az a kiállok a katedrála, én elmondtam, te tanuld meg. Na, ez most nem megy. És két dolgot lehet csinálni, vagy lehet ezen dühöngeni, és a gyerekeket hibáztatni, hogy miért nem tanulod meg, mikor én már ezt elmondtam, vagy lehetne váltani, hogy én olyan módon csinálok neki kedvet ahhoz a témához, olyan munkaformákat ajánlok neki, amivel ő szívesen foglalkozik, saját kedvéből. És természetesen én nem vagyok az ellen, hogy tananyagot meg kell tanulni, persze bizonyos tudásra szüksége van mindenkinek, nem is kevésre. De ezekkel a gyerekekkel, akik otthon egy teljesen más világban, ugye az informatika világa minden családban már ott van, azzal élnek, azt ismerik, és utána bejönnek az iskolába, és sok helyen az iskolában csak könyvek vannak, még az informatikát is éppen egy alapszinten tanulják, a gépek nem olyan jók, mint amilyenek otthon vannak, ráadásul mi meg a krétával igyekszünk a táblára firkálni, amit én nem nézek egy pillanatig sem, én is ezt teszem. Annak is megvan a módja, de mennyivel több mindent tudtak már Emmi néniék. Nekik sem volt számítástechnika, és fantasztikus dolgokat műveltek a gyerekekkel. És ami az egészben a legszebb, hogy mennyire építettek a gyerek pszichiére.
Tulajdonképpen ez a lényege.
Így van, tehát a gyerek fejlődéséből kiindulva a lelki fejlődésére építették azoknak a fokozataira, hogy egyáltalán mire képes egy gyerek, mit lehet tőle elvárni, mi az, amit ő szívesen csinál, és azt kihasználni. Azt tudjuk mindannyian, hogy van egy olyan korszak a gyerekek életében, amikor nagyon szívesen gyűjtögetnek mindenfélét. ők ezt a tanításba bevitték, de kifejezetten a tananyaggal kapcsolatosan olyan gyűjtéseket, aztán rendszerezéseket csináltak, amivel saját tapasztalatból a gyerekek tényleg fantasztikusokat tanultak. És ezeket a tapasztalataikat aztán utána lejegyezték, nyilván meg is tanulták, de ezt nem is felejtették el, mivel cselekedve, meg saját akaratukból, érdeklődésből fogtak a munkához. Fölösleges olyan dolgokkal bombázni a gyerekeket, és olyan dolgokat elvárni tőlük, amire az ő pszichéjük pillanatnyilag az agyi fejlődésük nem is képes. Persze mindig vannak kivételek, vannak jobban haladók, vannak lemaradók.
Az értelmi fejlődésnél szinte fontosabb a lelki, mert igen, azáltal tud fogékonyá válni, igen, az ismeretekre, nem?
Igen, igen.
Szerintem ezt használta Eminén iskolája, hogy is hívja, ő ezt cselekvő iskola.
Igen.
Mert
igen,
hogy a gyerekek tevékenysége,
igen, és ezt is olyan ügyesen kidolgozták. Az ő rendszerük nagyon jól kapcsolódik a tananyaghoz, és minden körbe van úgy bástyázva, ami tényleg a gyerek pszichéjének megfelel, a fejlődési fokozatainak megfelel, és ebben az is benne van, hogy a gyengébb képességű kisgyerek mellé ott van a segítő. Van diák segítő, ez a számtan mama, meg mindenféle ilyen mamának nevezték, akikre rábízták a kisebbeknek a segítését, és ezek a kis mentorok magukénak érezték a feladatot, hogy őnek így dolguk, hogy annak a kicsinek segítsenek. És vagy a gyengében haladónak, nem feltétlenül csak kisebb lehetett, éppen akár ugyanolyan évfolyamon járó gyerek is lehetett, aki segítségre szorult. Hatalmas fejlődési lehetőség van ebben is. És nem csak a lemaradó gyerek számára, hanem annak is, aki újra elmondja az anyagot.
Hogyan él tovább, igen, benned, miután megismerkedtél ezzel, igen, a tulajdonképpen egy nagyon értékes pedagógiai hagyománnyal?
Még nagyon sokat kell tanulnom, hogy a rendszert magát átlássam. Az elemeit, ha belegondolok, magam is sok mindent használok. Például a drámajátékkal nagyon sokat foglalkozom. Emi néniék is mindent, amit lehetett, a színjátszásba is belefoglaltak. Projektek is készültek, úgyhogy annak egy jó
kis előadása.
Csak nem így nevezték. Ezek a pici elemek, amiket én tőle át tudok venni közvetlenül, azok például a magyar tanításban, a fogalmazás tanításában, ahogy átélik a gyerekek magát a témát, és utána kezdenek el róla beszélgetni, megfogalmazni. Nyilván ez is nagyon hatott rám.
Ez az intuitív módszer, amit van, ők emlegetnek, ugye ez van, a beleélési technikát.
Persze nagyon furcsálták ezt a fajta tanítási módot. A vizsgálatot végző személy nagyon kétkedett, hogy mennyire fogják tudni a gyerekek a tananyagot, hogy egyáltalán mennyire lesznek magatartási problémák, mit fog ő tapasztalni, viszont minden ilyen vizsgálat azzal zárult, hogy ezek a gyerekek még többet is tudnak, mint az átlag iskolákba járó gyerekek. A fegyelmet nem kellett különösképpen erősíteni, mert eleve fegyelmezetten viselkedtek. Ráadásul jóval kevesebbet felejtettek azokból, amiket meg is tanultak, tehát így aztán a tudásuk évről évre gyarapodott.
Hogyan mérték a tudást?
A szokásos vizsgáztató 2 napig ott voltak, és vizsgáztatták a gyerekeket, kérdezgették őket sok mindenről, hogy az állami tananyaggal kapcsolatosan, és mindenre fantasztikus módon tudtak reagálni, és nagyon jól, mosolyogva, ráadásul vidáman, ahogy leírják. A gyerekekről készítettek szociogramokat. Abban egy csomó mindent leírtak róluk. A szülőknek is nagyon részletes leírást adtak a gyerekekről. Egyébként ez is megmosolyogtatott, mert amikor bevezették itt Magyarországon a szöveges értékelést, én pont akkor voltam elsős, és évvégén ugye kellett adnunk a szöveges értékelést. Hát a szülők ugyanúgy nem tudtak vele mit kezdeni, mint Emi néniék idejében. Tehát akkor is Emi néni le is írja, hogy nem is érti a szülőket, hogy miért kell nekik mindig az, hogy számmal jelezzék a gyerekek tudását, miért nem jó nekik az a részletesebb, amit ők szövegben leírnak, mert hogy az sokkal többet mond a gyerekről, hogy most még itt tart, most még ebben kell fejlődnie, ezt meg már nagyon jól tudja. De nem, azt mondta, hogy a szülők úgy gondolja, talán azért nem akarják ezt, hogy mert akkor nehezebben tudják hasonlítgatni a gyerekeket. A szülők annyira érzékenyek erre a témára. Ez a felpörgetett világ, amiben élünk, ez nem igazán ad arra lehetőséget, hogy olyan jól elmélyüljön az ember mindenben, akár a munkájában, akár a gyerekekkel való foglalatosságban. Emi néni úgy tanítottak, hogy minden olyan témát, ahova el lehetett vinni a gyerekeket, legyen az egy piac, vagy ugye több helyen leírják, hogy gyárlátogatás, mikor ilyen témáról tanultak, akkor ők mentek és vitték a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy otthon, amikor hazamentek ezek a gyerekek, jó, persze tudjuk, teljesen más idő, más volt a kor, de akkor már azért a családé lehetett az a kisgyerek, és otthon azért biztos, hogy sokkal több idejük volt elmélyülni, átgondolni dolgokat, az élményeiket elmesélni. Most erre szinte nincs is idő.
Egy pedagógiai forradalom volt,
amit ő csinált, ahhoz képest nagyon le vagyunk maradva. És ez szomorú.
A digitális világban.
Itt vagyunk a digitális világban, ahol annyira más kihívások vannak, viszont azok a dolgok, amiket ő csinált, azok most is ugyanúgy működnének, én ezt hiszem. Drámajáték, színjáték, amit Emi néniék használtak, a csoportmunkák fantasztikus erőt és olyan élményeket adnak nekem is, ami miatt azt gondolom, hogy talán ennek köszönhetem, hogy nagy lelkesedéssel, de még mindig ezen a pályán vagyok, és még mindig keresem az új utakat.
Tehát akkor így él tovább Emi néni iskolája, és az Emi néni módszere.
Én most mindent megteszek. A kollégáim már mosolyognak az egyetemen, a csoporttársaim szintén. Mindig mondom nekik, hogy na, ezt Emi néni már megcsinálta. Most hiszitek, vagy nem, ez már Emi néninél így működött. Itt a kollégákkal is egyre gyakrabban leülünk, és mindenki elmondja az élményét. Én meg ezeket az élményeket viszem, és Emi néniről meg rengeteget mesélek. Tehát így is él tovább, hogy én igyekszem éltetni, és aki hall róla, az igyekszik továbbadni. Nagyon-nagyon remélem, hogy idővel eljutunk oda, hogy az ő munkássága tényleg fölemelkedik ismét, és mint jó gyakorlat. Előszedjük, kicsit leporoljuk, amit le kell, aztán alkalmazzuk a gyerekek nagy boldogságára. De Emi néni szerintem most már nem marad ki az életemből semmilyen módon. Sőt, valószínű róla szeretném írni a szakdolgozatomat. Most keresem a módját, hogy milyen témába kapaszkodjak bele, mert annyira fantasztikus, mint ember is. Valamilyen módon a példaképem lett.
Benkő Zsuzsannával Somogyi Ágnes beszélgetett. Thank you.